sentimental journey to renew old memories. I got my bag, got my reservation, spent each dime I could afford. Like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard.
7, that's the time we leave at 7. I'll be waiting.
So yearning, why did I decide to roam? Got to take this sentimental journey, sentimental journey home.
Két éves a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara, és ezt november 17-én fogják megünnepelni a Zeneakadémia nagy termében. A koncerten három korszak, három zeneszerző és három zenei világ találkozik, vagyis Dobnányi, Brahms és Gyöngyösi művei fognak megszólalni. Erről fogunk kérdezni Tóth Lászlót, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának elnökét. Szeretettel köszöntöm.
Én is köszönöm a hallgatókat.
Hát először is gratulálok ez a 172 évhez, mert ugye 1853-ban Erkel Ferenc alapította, ezt minden alkalommal elmondjuk, de ez tényleg fantasztikus, hogy egy zenekar ennyi ideig fent tudjon maradni.
Így van, azt gondolom, hogy ez magyar, igazából a mi ünnepünk nem csak a mi ünnepünk, ez a magyar zene ünnepe, mert a szimfonikus zenekari működés, mint forma, mint zenei forma, az gyakorlatilag velünk indult el professzionális szinten 1853-ban. Addig voltak egyébként ilyen kezdeményezések, vagy amatőr szinten összeültek zenészek, vagy zenetanárok, orvosok és értelmiségiek és muzsikálgattak együtt, de az, hogy Erkel Ferenc ezt rendszeresen egy koncert sorozatként hirdette meg már az első koncertet is évi 5 alkalommal, ez mutatja, hogy perspektívában gondolkodott, és gyakorlatilag a bécsi filharmonikusok mind hozta létre Erkel Ferenc, és hát nagyon örülünk, hogy 172 éve jelen tudunk lenni a magyar kultúrában.
És gyakorlatilag ez a koncert meg is mutatja, hogy mi a feladata egy ilyen zenekarnak, vagy mi az, amit az ászlójára tűz, mert tényleg ugyanúgy ott van a jelen és a múlt is ebben a koncertben, tehát ugyanúgy játszanak kortárs zeneszerzőket, Most például Gyöngyösi Levente József Attila versére ír Dunánál című koncertáriájának a zenekari része is szólója fog színpadra kerülni, de hogy folyamatosan játszanak kortárs zeneszerzőket is, akikkel kapcsolatban vannak, tehát nem csak a múltat őrzik, de a jelent is alkotják.
Igen, azt gondolom, hogy ez feladatunk. Ugye a mindenkori kortárs zene, ez nagyon érdekes, mert annak idején Brahms is kortárs volt, sőt, Toknányi is kortárs volt a maga idejében, és a Philharmonia Társaság ezeket a műveket elhozta Magyarországra, vagy itt mutatták be. Érdekes, hogy egyébként Brahms második szimfóniáját Richter János, magyar karmester vezényelte a világon először. Az ugyanaz a Richter János, aki egyébként Toknányit, a 20 éves zongoraművész Toknányit meghívta a Budapesti Filmtársaság szólózni, és annyira jó lett a kapcsolat, hogy utána 42 évig lett Toknányi az elnök a nagyunk, egy igazi géniuszról van szó. Tehát az mindenkori kortárzene az gyakorlatilag feladatunk volt, és ezért mi minden évben, amikor ünnepi koncertek készülünk, rendelünk egy új művet egy kortárzene szerzőtől, és bízunk benne, hogy ugyanúgy majd 50 vagy 100 év múlva pódiumon lesznek, mint ahogy például Kodálynak a Galántai Táncok című műve, amit nekünk írt a szerző annak idején, és ma mennyire népszerű darabja a magyar klasszikus zenének.
Mondta, hogy minden alkalommal rendelnek. Például, amikor elkezdenek dolgozni egy kortárs zeneszerző darabján, akkor a zeneszerző ott van, instrukciókat adja, vagy a zeneszerző ugyanúgy útjára bocsátja ilyenkor a darabot, és akkor azt mondja, hogy na most már olyanok kezében van, akik majd értelmezik, lássuk, hogy mit műveltem.
Nem mindenképpen, természetesen ez a zeneszerző gyermeke, az ő fantáziának a szüleménye, és hiába van egy kotta, tudnunk kell, hogy mit gondolt mögé, hogy az autentikus legyen. Tehát természetesen a zeneszerző mindig ott van a próba folyamaton, segíti a karmestert, sőt előzetesen a karmesterrel átbeszélik a tempókat, az íveket, a célokat a zenében, hogy mire kell fölfuttatni, mi a dallam, amit vagy ki kell emelni, mert egy nagyon tettem mindig derül ki, ha csak játsszák a zenészek, hogy igazából hol van az a lényeg, amit akár a nézőközönség is a fülével ki tud hallani, hogy igen, igen, ezt a dallamot például már valahol hallottam a műsorán, és hogy ennek van valami jelentősége. Sajnos ugye Brahmsnál és Toknányinál ezt nem tudjuk megtenni, itt egyrészt a hagyományokra tudunk építeni a korabeli felvételekre, a Toknányi esetében ezek ugyan rendelkezésre is állnak, a Brahms esetében pedig csak a stílus ismerete az, ami ilyenkor segíti a karmestert és a zenekart.
Említsük meg akkor most már az est karmesterét is, Hontvári Gábort.
Így van, igen, ő egy fiatal karmester, aki Németországban működik elsősorban, de érdekes, hogy mi demokratikusan működünk, tehát mindenről a zenekarunk dönt. Például a karmester kiválasztásánál is én megkérdeztem a tagságot, hogy kivel szeretnének muzsikálni, és Hontvári Gáborra szavaztak a legtöbben, mert volt egy közös projekt az Operaházban. Itt fontos elmondani, hogy mi az Operaház zenészeivel dolgozunk. Ez is egy történelmi hagyomány, hogy mi létrejöttünk 1853-ban, és 1884-ben nyitotta meg az Operáza kapuit, és ugyanez a zenész mag ült be a zenekari árokba. De a mai napig ezt a fajta identitásukat a zenészek megtartották, ez az ő kis szívük csücske, a Budapesti Filmtársaság. És demokratikusan működik, tehát a tagság döntött el, hogy Hontvári Gábort invitáljuk meg erre a koncertre, gondolván, hogyha operát fantasztikusan vezényelt, akkor biztos fantasztikus lesz szimfonikus formációban is, ezt hétfőn 17-én a közönség is eldöntheti.
Ugye mondta, hogy demokratikusan működnek, hogy állítják össze a programot minden évben?
A műsor tekintetében is megkérdezzük, hogy kinek milyen, mondjuk az, hogy szerepálma van, most ezen a esetében ez így furán hangzik, de hogy milyen művel dolgozna szívesen, ebből világos, hogy nagyon sok javaslat érkezik, ezeket is rangsoroljuk, és akkor megpróbáljuk abba az irányba terelni a karmesterrel történő egyeztetést, hogy hát a zenekar szívesen játszana egy Brahmsot. A karmester mit vezényelne szívesen, ami Brahms? Toknányit azt majdnem minden ünnepi alkalommal műsorot űzünk, egyrészt mert nem kellően megbecsült, azt gondolom, mind a mai napig. Sokan tudjuk és ismerjük, de vajon a műveit mennyire ismerjük? Miközben zseniális, tényleg zseniális zeneszerző, és ugye 42 évig elnök karnagyunk volt, ez a tisztelet, ez mindenképpen kijár neki, úgyhogy mindig csipegetünk egyet az ő írói munkásságából, és most erre a Fis-moll szívte esett a választás. Ez egyébként egy variációs sorozat gyakorlatilag, nagyon izgalmas, színes, kifejezetten vidám és szórakoztató zeneműről van szó.
Tehát akkor, aki születésnapot szeretne ünnepelni együtt a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarával, az megteheti. November 17-én este 19:30-kor a Zeneakadémiában fogják a 172. születésnapot megünnepelni, és mindezt úgy, hogy közben hallgathatják Brahmsot, Toknányi Ernőt, illetve Gyöngyösi Levente új kompozícióját is. Az est dirigense Hontvári Gábor lesz, és az est műsorvezetője pedig Bece Szilvia. Úgyhogy egészen bizonyosan, aki elmenj, annak remek estében lesz része, és Gyöngyösi darabjában pedig Cser Krisztián fog énekelni. Én nagyon szépen köszönöm Tóth Lászlónak, a Filharmóniai Társaság zenekara elnökének, hogy itt volt velünk, és kívánok sok sikert ehhez a koncerthez is.
Köszönjük a lehetőséget! Nagyon mély filmet szeretnék most a figyelmükbe ajánlani, ami tulajdonképpen egyrészt film, másrészt pedig egy beszélgetés, mert hogy én ezt az egész filmet, amikor néztem, úgy éltem meg, mint hogyha beszélgetnék a Dalai Lámával, mert hozzám szól. November 6-ától látható a mozikban a Dalai Láma a Boldogság tanítása című film, és ez gyakorlatilag a Dalai Láma utolsó filmes megszólalása. Szó van arról, hogy mi a mi felelősségünk a világban, illetve hogy kell viszonyulnunk, hogy kellene viszonyulnunk egymáshoz, és még nagyon sok minden másról. De hogy kerül ez a film a mozikba? Hát erről fogom most kérdezni Sümegi Klaudia producert, aki a Dalai Láma a Boldogság tanítása című filmet forgalmazó Juno 11-nek a vezetője. Szeretettel köszöntöm.
Köszöntöm a hallgatókat.
Hogy jutott önökhöz a film? Mert nyilván azért ahhoz, hogy ezt Magyarországon láthassuk, ennek azért be kellett járnia egy utat.
Így van, mi ugye forgalmazóként részt szoktunk venni a nagyobb szakmai vásárokon, és ez így történt az idei évben is. Berlinben találkoztam a Dalai Láma Boldogság Tanítása című filmmel, vagy ahogy az angol címén láttuk, The Wisdom of Happiness című filmmel, ami egy svájci-amerikai koprodukció, és már a plakát alapján úgy éreztem, hogy erre valószínűleg nagy szüksége van az emberiségnek, így a magyaroknak is.
Ugye ez a film eredeti, az Richard Gere filmszínész producerségével jött létre, aki nagyon régóta, tudjuk, hogy buddhista, a Dalai Láma egyik tanítványa, és ez a film gyakorlatilag azzal indul, hogy megszólít, és azt mondja, hogy még mielőtt elkezdesz bármit csinálni, egy kicsit merülj el saját magadban. Figyeld a lélegzetedet, szóval ne állj neki így, ne ugorjál bele, mint ahogy általában mindenbe beleugrunk, és akkor egyik dologból ugrunk a másikba, hanem csak szépen csendben. Tehát, hogy mire odaérünk, hogy elkezdődik a film, addigra tényleg ott vagyunk. És ez egy nagyon furcsa dolog, és itt kezdődik a beszélgetés, mert én egész idő alatt úgy éreztem magam, miközben néztem a filmet, mintha beszélgetnénk.
Így van, és örülök, hogy ilyen mély hatással volt rád is ez a része. Egyébként ez fontos megjegyezni, hogy a filmet megelőző elmélyedés és légzőgyakorlat az alapvetően tehát a mi forgalmazói meglepetésünk, amit a film elé szerkesztettünk, annak érdekében, hogy a hétköznapok forgatagából egy picit le tudjuk csillapítani az elménket, mielőtt elkezdjük figyelni a láma szavait. De nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy ezt nagyon jól fogadják a nézők. És igen, ahogy említetted, Richard Gere az egyik producere a filmnek, egyébként Barbara Miller, svájci rendező a rendezője, és Barbara Millernek is már gyerekkora óta élete része volt a Dalai Láma összes tanítás az édesanyja révén. És Richard Gere, aki pedig valóban évtizedek óta a buddhizmus követője és a Dalai Lámának jó barátja, ő pedig hát zászlajára tűzte már évtizedekkel ezelőtt a tanítások népszerűsítét, illetve ugye komoly aktivista munkát is végez a tibeti ügyekkel kapcsolatban. Úgyhogy mi is megkerestük az alkotókat, és így Richard Gere-től is volt szerencsénk kérni egy személyes üzenetet a magyar nézők számára.
Igen, és ez az üzenet egyébként nagyon szép, amit itt lehet is olvasni, hogy a film hozzájárul ahhoz, hogy határokon átívelően jusson el a szeretet, az együttérzés, a béke, az egység és az erőszakmentes élet fontossága és üzenete a nézőkhöz. Tehát, hogy ez valóban egy hihetetlenül békés film, és azt gondolom, hogy mind a mellett, hogy csodálatos képek vannak benne, és ezek a képek, ezek nem mindig ez a süt a nap és boldogok vagyunk, hanem látjuk, hogy mit teszünk a világokkal, és mit tettünk a világunkkal. Mindennek ellenére egy nagyon erős pozitív üzenete van azzal, hogy azt mondja, hogy még mindig a kezünkben van a megoldás, és még mindig tehetünk, és mindannyian, minden ember egyes felelőssége, hogy milyen lesz a holnapi napunk.
Így van. És szerintem ez egy valójában egy felszabadító üzenet is, hogy bizonyos szempontból a sorsunk olyan értelemben a kezünkben van, hogy ezt mindig megválaszthatjuk, hogy hogyan cselekszünk. Nyilvánvalóan erre most már gyakorlatok, podcastok, önsegítőkönyvek, szakemberek hada áll rendelkezésre, hogy az ember rátaláljon arra az útra, ami neki működik, és nyilván ez nem megy varázsütésre, de szerintem is egy nagyon, nagyon szép és nagyon érthető és egyszerű üzenet az, amit a Dalai Láma közvetít. És egyébként a Richard Gere üzenetben is viszont hallhatjuk, és nagyon ajánlom a hallgatóknak is, hogy nézzék meg akár YouTube-on, akár a Facebook oldalainkon ezt a videót, mert nagyon önazonos, ahogy a filmszínész beszél erről a témáról. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon lélekemelő gondolat és üzenet, ami igazából fontos is volt számunkra, hogy valamilyen formában eljusson a magyarokhoz, pláne így a nagyon, hogy mondjam, zűrzavaros időszakban és a feszített közhangulatban. Úgyhogy bízunk benne, hogy visz egy kis fényt így a sötétségbe.
És hát amiről még szerintem beszéljünk egy pár szót, az a magyar alámondás, mert hogy egészen gyönyörű Pap János alámondása.
Igen, nagyon-nagyon örülünk neki, hogy ráesett a választás. Tényleg elképesztően komoly átéléssel. Nyilván egy profi szinkronszínészről van szó, de mégis itt nagyon fontos volt, hogy az a fajta átélés és az a fajta nyugalom, amit a Dalai Láma személye és szavai közvetítenek, az valahogy érezhető legyen. Ugye mivel hangalámondás, így halljuk a Dalai Láma szavait is a háttérben halkan, és azt gondolom, hogy Papp Jánosról végül utólag megtudtuk, hogy nagyon komoly érdeklődése van a keleti tanok iránt, a buddhizmusnak is nagy tisztelője, illetve volt szerencséje, hát kvázi ilyen szakmai úton részt venni korábban, úgyhogy összeállt nekünk is a kép, hogy honnan eredeztethető az, hogy ő ennyire szuperül tudta belehelyezni magát a Dalai Láma karakterébe.
És hát különben is fantasztikus orgánuma van, ugye, mint azt tudjuk, hogy ez már önmagában egy megnyúlvás őt hallgatni. A filmet egyébként meg lehet nézni hangalámondásos verzióban és feliratosan is.
Így van. Így van, országszerte a mozikban, a nyitó hétvégét követően olyan nagy volt az érdeklődés, szinte teltházzal ment minden előadásunk, hogy most a második hétre sokkal több városban és sokkal több előadásszámba vették fel a mozika filmet a műsoraikra. Ennek mi nagyon-nagyon örülünk, ami nekem külön öröm, hogy nem csak a fővárosban, hanem a vidéki nagyvárosokban és kisebb városokban, Jászberénytől Békés Csabán át, mindenhol nagyon-nagyon komoly létszámmal nézik a filmet, úgyhogy nekem ez arra is egy ilyen visszajelzés volt, hogy sokszor az, amit így gondolunk, hogy csak bizonyos típusú filmekre van érdeklődés, ez mennyire nem igaz, és hogy mennyire nem látunk bele az emberek szívébe, hogy mi mindenre vágyódnak, hogy milyen reményteliek, és hogy mennyire éheznek arra, hogy valami pozitív, megerősítő és reményteljes üzenetet halljanak. Úgyhogy nekem ez abszolút bizakodással ad okot, hogy azért mi magyarok szívemberek vagyunk, és igenis nyitottak vagyunk az ilyen üzenetekre.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy tudjuk, hogy a Dalai Láma nagyon népszerű, de hogy a mozik mennyire voltak erre nyitottak, hát akkor látjuk, hogy az első tapasztalatok után azért szélesebbre tárták a kapukat.
Igen, az elején nagyon bizonytalanok voltak, kicsit meg voltak rémülve, hogy mégiscsak egy dokumentumfilm, mégiscsak úgy tűnik, mintha ez egy vallásos dolog lenne, de hát nagyon hamar tulajdonképpen a nézők visszajelezték. Tehát az, amikor egy mozi pénztárnál a nézők érdeklődnek, hogy hol van ez a film, mert ők hallottak róla, és látják, hogy nem látják a műsorot, akkor annál nincsen jobb. Tehát, hogy amikor maga a néző kéri be a filmet egy moziba, azt szerintem a lehető legjobb dolog, ami egy filmmel történhet.
És hát most már látható a mozikban, és csak meg kell keresni a legközelebbi mozit, a Dalai Láma a Boldogság Tanítása című film. Lehet választani, hogy a feliratos vagy a hangalámondásos változatot szeretné megnézni a néző, és azt gondolom, hogy akik jön a moziból, az úgy fogja érezni magát, hogy egy kicsit megújult szellemileg, megújult lelkileg, és rengeteg új gondolattal fog gazdagodni. És én nagyon szépen köszönöm Sümegi Klaudiának, aki a film producere, illetve a Juno 11 forgalmazó társaság egyik vezetője, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen én is a hallgatóknak.
Ne figyelj, és hagyd, hogy a dolgok csak menjenek nélkülünk. Csak üljünk és mondjuk el, hogy hibázni tudni kell. Jó, ha van még mit egymással kezdenünk. Lesz másik nap, az embernek szava sincs. Csak megy az idő, és odaír. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs. Ez jó kis nap volt valamiért. Ha tartsunk vasárnapot, és nyissunk rá ablakot, ma ezzel nevetve tölthetünk poharat. Ma hidd el, nem számít, hogy ki lódít, valódít. Ma nem fontos az sem, hogy ki nem mond igazat. Lesz másik nap, az embernek szava sincs, csak megy az idő, és odaír. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs, ez jó kis nap volt valamiért.
November 20-a és 23-a között rendezik meg most már negyedik alkalommal a Református Művészeti Iskolák Kárpát-medencei találkozóját. Hogy pontosan mi fog történni ezen a találkozón, erről fogom most kérdezni Kovács Zalán Lászlót, a találkozó igazgatóját. Szeretettel köszöntöm.
Sok szeretettel köszöntöm én is Önt és a rádióhallgatókat is.
Ugye ez a találkozó most két helyszínen lesz, egyrészt Budapesten, másrészt pedig Halásztelken.
Így van. A találkozó az 2021-ben lett megfogalmazva, és hívtuk életre, amely a szervezési munkák után 2022-ben volt első alkalommal megrendezve. És ez a találkozó, amely kifejezetten a református művészoktatásra koncentrál, egy elég gyorsan ez a 4 év alatt egy nagykorúságra tett szert, hiszen elindultunk egy kis családias programból, és az idei évben pedig már 22 iskola fog találkozni. És ez a helyi kiterjedtség, hogy két helyszínen van, ez annak a körülbelül 400 résztvevőnek szól, akik megérkeznek a találkozóra, és nekik a szállást és a logisztikát megoldani, az eléggé bonyolult itt a dél-budapesti részen, és amely iskolát vezetek, az Egressy Béni református művészeti szakgimnázium, az van Csepelen, illetve az iskolai központunk, a Bocskai István református oktatási központ pedig Halásztelken, és így ezen a tengelyen jönnek létre a programok, és a teljes szervezése a találkozónak.
Mivel találkozhatnak azok, akik elmennek? Mert ugye ez egy elég tág fogalom, a református művészeti iskolák, de hát azért ez magában foglalja a képzőművészetet, a színházművészetet, a zenét, a táncot, tehát itt egy nagyon sokrétű program lesz.
Így van, a református iskolákban a teljes spektruma folyik a művészeti képzésnek, és hát ez az egyik nagy kihívás a szervezési oldalnak, hogy megtalálni mindenkinek a helyét, hiszen mi nem egy passzív találkozó vagyunk, ahol eljönnek a résztvevők, és úgymond csak, hogy idézőjelben csak programokon vesznek részt, és jól érzik magukat, és tanulnak, és fejlődnek ezáltal, hanem egy aktív találkozó, tehát az összes résztvevő fel is lép, és annak ilyen, ez egy találkozó, és a találkozás az első számú hangsúly.